Nyolcadik fejezet. Amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha vele foglalkoznak, kivált, mikor valami kellemetlenség áll a háta mögött. Hagyják békén. Jó ilyenkor haza és nagy gondokra gondolni. Jó elfelejteni a nagy mellett a kis bajt. Ebéd után leült a helyére, és tanulni akart, a szoba üres volt, csak nagyúr feküdt az ágyán, és olvasott. Ő kiúszta a fiókját, eszébe jutott a megkezdett levél, amit szüleinek kezdett írni, de már legalább egy hete csak. Ott volt a fiókban, ezt hamar elővette, és kikészített tintát tollat. Édes jó szüleim, ne tessék haragudni, édes jó szüleim, hogy olyan régen nem írtam édes jó szüleimnek, de ennyi volt a levél. Darabig nézte, nézte. Csak ott ne volna az a de, akkor tudnám folytatni, de mit írjon, hogy miért nem írt eddig? Hazudni nem mert, folyton ott világolt mögötte a nyakát, sütötte az édesanyja szava. Fiam, mindig úgy viseld magad, mintha látnálak. Gondold azt, hogy az én szemem lát, és akkor soha nem teszel semmit, ami nem helyes. Érezte azt a jó szemet, szinte csiklandozta a félelem a torkát, és csüggetten nézte a levelet. Nagy úr az ágyon megmozdult, erre ő hamar bemártotta a tollat a tintába, és írni kezdett. Nem volt időm, mert minden délután 5-től 6-ig felolvasok egy öreg úrnak, aki vak, 10 krajcárt fizet 1 órai olvasásért, csak hogy már egy fél órával előbb kell elindulni, mert elkésni nem lehet, mikor pedig hazajövök, akkor van a vacsora a konviktusban. Este pedig tanulni kell, és szerdán, szombaton délután sem írhatok, mert akkor egy osztálytársamat kell tanítani latinra és számtanra, ezért nem írhattam idáig még édes jó szüleimnek. Itt megállott és pihent. Ebből elég jól kivágta magát, mosolygott is egy kicsit örömébe, erre még édesanyja se szólhatna ugye semmit. Kint fújt a szél, a havas lucskot vert az ablakhoz. Szegény édesanyját látta most, hogy mesztelen karral viszi a moslékot a disznónak. Lekönyökölt az asztalra, és nézte vakulásig a saját betűit, közben eszébe jutott tavaly, mikor ő otthon volt, megérkezett egyszer hozzájuk az András bátyám, az édesanyjának a testvére, gépész Kovács, nagyon derék, jó ember, okos ember, szépen tud beszélni, mindig, mintha prédikálna, mert pap szeretett volna lenni, de nem tanítatták ki, szép kongó hangja van, mindenkit túlkiált, és mindig csak szépeket és jókat mond, mintha a katedráról mondaná s híveknek, és ott volt egész télen náluk, mert nem volt állása, csak rakta a fát a tűzre, és ott ült a kis széken, csak olvasott egész télen regényeket olvasott, meg újságot és gépészeti könyveket, és miatta mindig jobban kellett főzni, mert ő bizony nem ette meg a hítvány ételeket, bort is ivott néha, fél litert hozatott tővel a kocsmából, és megitta. Mondotta néki néha, Bertalan, gyere, így áll egy pohár bor, de az édesapja azt kiáltotta rá. De hogy iszok, akkor nem tudok dolgozni. Mert ő egész élen szántalpat faragott, és egyszer is egy ilyen rút zimankos időben kínkínlódik egy nagy tőkével, amit le kellett ékekkel hasítani, és ahogy ott birkózik, kimelegedve megy arrafelé édesanyja, látja az urát, hogy a rút időben hogy veszkődik szegény. Hamar bemegy, és azt mondja Andrásnak, ugyan te, van neked lelked, el tudod nézni, hogy ez a szegény ember úgy kínlódik avval a nagy fával, elégy segíts neki. Arra az András bátyám megmozdul nehézkesen, és kinéz a könyvből. Aztán azt mondja, falduzmaszkodva, nehogy megyek, eszem ágába sincs azzal. Visszafeküdt a könyvbe, és tovább olvasott. Kis idő múlva mérgesen felállt, se elment hazúról. Édesanyja hangot se lelt, csak kifordult a szobából, és odakint sírt. És ő ott pisszegett körülötte, bezzeg szívesen segített volna. Ki is ment legalább nézni. Ott fagyoskodott darabig az édesapja mellett, s kékre fagyva didergett, mikor észrevette az apa, és rákiáltott. Itt vacogsz, itt takarodj be! De ő csak állt, igazat megvallva, szívesen szaladt volna be, mert kint rettenetes hideg volt, s neki valósággal fájt a hideg. Senki se tudta az ő önfeláldozását, sem apja, sem anyja, sem más, s ez még jobban fájt. Mindjárt veszekedett a kis öccseivel, akik a szobában lármáztak, hogy csend legyen, s meg is rázta a kis Ferikét. Könycsordult ki a szeméből, itt ülve a kollégium meleg cétusában, s lekönyököl, hogy a két öklével eltakarja a könnyeit, most vajon. Hogy vannak odahaza? Van-e tűzifájuk, s van-e kenyerük? És a nagyanyja most is vesze mindig egy kiló kávét, mert nem issza meg a tejet magában, és kömény magos levest a világért sem, neki mindig külön kávéja van, amiből senki más nem kap. Ő maga pörköli és darálja a régi kávédarálón, s olyankor tele van a szagával az egész ház, s azt a szagot ki nem állhatja egyikük sem, mert abból ők úgysem részesülnek. És húst is mindig hozott a nagyanya, mert gyomorbajos, s nem tud azon a hitvány ételen megélni, amit a gyerekek esznek, és nem mert neki senki sem szólani, mert nagyon tisztelik a nagyanyát, mert az ő apja döntötte nyomorúságba, mikor elárverezték miatta otthon a birtokot egy rossz spekuláció miatt. Azért hallgatni kell, Isten őrizzen, hogy megsértődjék. Ők ketten nem is szenvednek, sem ő, sem az apja. Mert a nagymama gondoskodik magáról, az édesapja pedig agyon dolgozza magát. S vagy jókedvű, vagy mérges, de mérgese tart sokáig, mert egy-kettőre kikáromkodja magából kedvére. Senki más nem szenved, csak az édesanyja, akinek dolgozni kell az egész családra, pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon, mert ő is olvasni szeretne, és tanulni, szórakozni, de folyton mosnia kell, és főzni, takarítani, varni a sok gyerekre, és még a parasztlányoknak is var. Az egész ház tele van a friss kartonok szagával, és enni szeretne szegény, jól lakni, de pihenni, mindig csak az övé a legrosszabb falat. Akkor eszik, ha az ura bevágja az ajtót. Most lég, edd meg magad, amit főztél! Akkor ők megeszik. Kis, éhes, sovány gyerekecskék, a sovány kiapadt anyjukkal. Soká ült itt a levél fölött, s egészen elvágyott. Nem bírt ülni, szeretett volna lefeküdni, de nem mert, nem volt megengedve. Pedig ma már annyit szenvedett, úgy ki volt merülve, hogy nem bírt a széken ülni. Letette a fejét a karjára. Egy kicsit az asztalon nem akart elaludni, de egy perc múlva már le volt ragadva a szeme még. Azt gondolta, hogy csak egy kicsit gondolkodik a levélen, és már aludt. Azt álmodta, hogy az édesapja azt mondta, no, add csak azt a reskontót, megyek a pénzért. Ennek örült, mert nem tudott volna elmenni a pénzért, hanem azért iszonyúan megrémült, mert tudta, hogy elveszett a reskontó. Hamar úgy tett hát, hogy keresi, ugrált, minden fiókot kihúzott. A sifon fiókját, a láda fiókot, a gép fiókokat, csak úgy ugrált a kisházba minden pillanatban, egy másik fiókban babrált, az édesapja meg csak nézte, nézte ingerülten. Tán eladtad, te bitang! Mondott egyebet, de ő rettegett, hogy most mindjárt káromkodni fog, mert iszonyúan tudott káromkodni, ha megharagudott, s annál jobban ugrált, úgy röpködött a kisházban, mint egy veréb. Érezte a szárnyát, ahogy ide-oda csapódott, semmi súlya nem volt a testének. Csak úgy verdesett, minden bútorhoz hozzácsapódott, s nem lelte a reskontot. Mit ugrálsz itt, nem harapom le az orrod. Na, hová tetted erő, megállott. Végre reszketve állott az édesapja előtt, aki pirosbarna arcával, nagy bölcs homlokával, komolyan nézett rá, alig volt nála magasabb, és csak nézett a szép kék szemével erősen és komolyan. Akkor ő lesütötte a fejét, és azt mondta, nincs meg. Hová lett? Kilopta el. Ő alig hallhatóan kimondta. Böszörményi. Böszörményi. Bosszúból, hogy rám fogta, hogy én elloptam az ő kését, és bedobtam egy nagy szemétláda mögé, hát ő most, hogy bajt csináljon, ellopta reskontót, és széttépte, és én láttam is, amikor széttépte, de nem tudtam, hogy mi az, és azért nevet rajtam. Az apja lassan gondolkodva elfordította a szemét, és azt mondta, jó, most megyek, kiköszörülöm a fejszét, gyere hajtani a köszörűkövet. És már akkor hajtotta is a köszörűkövet szélsebesen, és hallotta a fejsze sírítását, ahogy a köszörű fogta. És iszonyúan félt, hogy most az édesapja ketté hasítja a beszörményit, mert tudta, hogy arra kell a köszörülés, és iszonyúan rázta a hideg, és már látta, hogy beszörményi jön az utcán, Debrecenben, a nagypiacon, s nevetve jön, és nem tudja, hogy most ketté fogják vágni, és prémes sapka van a fején. És akkor az édesapja emeli a fejszét, és emeli olyan magasra, mint a nagy templom gombja, hogy lecsapjon beszörményire, és akkor ő belekapaszkodik a karjába, és torka szakadtából kiáltja, hogy édesapám! Az iszonyú rémületre feljött, mert megiszonyodott, hogy nagy úr az ágyon észrevegyen valamit. De nagy úr olvasott, s ő ködös, lázas szemmel bámult rá egy darabig. Megértette, hogy álom volt az egész, pedig olyan eleven volt, azt hitte, ez mind megtörtént. Addig bámult nagy úrra, míg ez megmozdult, észrevette erre, ő megijedt, félt attól, hogy valaki most szóljon hozzá. Hamar lesütötte a szemét, a levélre nézette, az is bántotta. Félelmes volt most újra elolvasni a betűit, nyugtalan és hajszolt életének a jeleit. Nagy úr felült az ágyon, s így szólt. Látja, kis nyilas, ez borzasztó. Tudja, mit olvasok? A magyar nemzet legősibb történetét, azokat az utazásokat, amiket a magyarság őshazája felé végeztek eddig magyar emberek. Erre Misi Mohó nézett fel. Ez az a egy téma, talán az egyetlen, ami most meg tudja őt ragadni. Egyszerre Mohó láz és éhes vágy támad benne, és kívánta hallani, amit nagy úr mondani akart. Úgy élünk mi itt Európa közepén, mint egy zabi gyerek. Persze maga nem tudja, mi az, mondta nagy úr. És én nem is fogom megmagyarázni. Szóval tudja, egy olyan gyerek, aki szégyelli a születését, nem ismeri a szüleit, és nem ismer utána járni, csak emészti a kíváncsiság, hogy bár mindent megtudna róla. Misi találva érezte magát soha senkinek, nem merte elmondani a szüleit, sem a szegénységüket, sem a bajaikat, sem azt, hogy az apja paraszt volt, sem azt, hogy az anyja kicsit púpos, sem azt, hogy a nagybátyja milyenek, sem azt, hogy tönkrementek, egy szót sem, mert nem volt egy szónyi sem otthon az életükben, amivel dicsekedni lehetne. Most látja, itt élünk Európa kellős közepén, olyan ez a kis Magyarország, mint egy szív, még a szívnek is a két kamrája is megvan benne rajzolva. Ezt Misi nagyon szépnek és igaznak találta, nemigen ismerte ugyan még a szív belsejét, de a szív a legszebb szó, amit a nyelv mondhat, és boldog volt, Hogy a magyar föld a szívhez hasonlít, s a saját életére is azt gondolta, hogy az minden baj és nyomorúság mellett is a szív nevét érdemli. Mert a szívük él nekik, mint egy nagy beteg szív volna az egész életük. Hát nem borzasztó az, hogy itt vagyunk Európa közepén, élünk, dolgozunk, kínlódunk, dalolunk, vigadunk, s nincs az egész világon sehol még nép, amelyik megérteni a mi nyelvünket. Sem a nyelvünket, sem az érzéseinket, sem az életünket. Magunkba kell itt lennünk, senkire se lehet számítani, csak ellenségünk van a világon, barátunk, rokonunk sehol. Misinek könyv szökött a szemébe, mert a maga élete a saját sorsa ez. Itt kell neki Debrecenben, ebben az idegen nagyvárosban, ebben a nagy kollégiumban élnie, s nincs senkie, sem erre, aki segítene rajta. Akármi történhetik itt vele, nem fogja védeni senki soha. Nem volt ez mindig így, folytatta nagyúr. Volt valahol messze az Urálban, a Volga mellett egy Magna Hungária, Nagy Magyarország. Abban az időben, amikor ide költöztünk erre a mostani hazánkba, akkor folytonosan összeköttetésbe voltunk az őshazával. Bíborban született Konstantinos görög császár, még ő írja, hogy az ő korában, Krisztus születése után a 10. században követeket szoktak küldözni a magyarok a keleten maradt rokonokhoz, meglátogatták őket, tudakozottak felőlük, és gyakran kaptak hírt tőlük. Misi megerőltette az agyát, ő még a gimnáziumban nem tanult történelmet, az csak majd a következő osztályban fog tanulni, de már az elemi iskolában is tanult valamit a magyarok históriájáról. Annyit már tanult, amennyinél többet sohasem fog otthon tanulni, egy parasz gyerek sem. Azok otthon a faluban felnőnek, emberek lesznek, és nem fogják többé hírét hallani a történelemnek, annyival élnek, amit ő tavaly kileckézett tőlük. De az nem volt kép az ő lelkében, amit ott tanult, csak szavak voltak, ami semmi különöset nem jelentettek. Arra emlékezett, hogy őseink Ázsiából költöztek ebbe a szép hazába Árpád vezérlete alatt. Most azonban egy pillanat alatt valósággá, emberi történetté lett előtte a magyar nemzet élete. Délelőtt az öreg Názótól megkapta az ősember érzését, és most egyszerre látta az ős magyarokat olyan ruhában, ahogy tavaly törökéknél az ágy fölött volt a képen az Árpád pajzsra emeltetése. De még aztán is kellett, hogy érintkezzenek egymással, mert tudtak egymásról. Nem hallott még maga a Julián szerzetesről, nem? Hát, negyedik Béla király idejében ez a Julián szerzetes négy társával elindult, hogy megtérítse keresztény vallása a régi magyarokat, akik persze még pogányok voltak. El is jutottak oda, sok viszontagság után. Konstantinápolyon mentek keresztül gyalog. Borzasztó út. Onnan a Kaukázusba. Vegy elő a térképet, megmutatom. Misi gyorsan előkereste a Kozma Atlaszt, és kikeresték belőle Oroszország térképét. Így ment le talán Székesfehérvárról a Duna mellett, talán csónakkal Belgrádig, onnan gyalog, Konstantinápolyig. Ott hajóra ült, és 33 nap alatt áthajóztak a Krím-félszigetre, keresztül a Fekete-tengeren. Onnan megint gyalog a Volgáig, de a Krimből kettő visszafordult, mert már nem bírták a nyomorúságot, a koplalást és az üldözést. Ők tovább mentek. Valahol a Volgánál utolérte őket valami ragályos betegség, és abban elpusztult az utolsó társa is. Gellértnek hívták, de ez nem volt Szent Gellért. Szent Gellért nem volt magyar, hanem olasz. Ez éppen hittérítő volt nálunk Julián előtt 200 évvel. Szóval Julián szerzetes gyalogvándorolt felfelé a tatárok földjén egészen Kazánig. Ezen a tájon volt akkor Bolgár ország. Csupa pusztaság volt ez az egész vidék, csak Bőrsátrakban laktak a pusztai népek, marhát őriztek, mint itt a Hortobágyon. Itt még most is úgy élnek a gulyások, mint ott éltek. Hát mondom, itt véletlenül egy magyar asszonnyal találkozott, akivel beszélni tudott, és az megmagyarázta neki, merre menjen. Nagy Magyarországba. El is ment az úton, s másfél nap múlva szerencsésen megérkezett a magyarokhoz. Na, hát itt megörültek neki. Házról házra hitták, etették, itatták, kérdezősködtek, mint otthon a messze elvándorolt testvérekről. Kérdezték, hol vagytok, hol szenvedtek, tudjuk mink, hogy megszereztétek az Attila örökségét, csak becsüljétek is meg, és efféléket. De nem sokáig maradhatott itt, mert a nagy magyarok fejedelme azt mondta neki, térj vissza vérem az országotokba, s mondd meg a királynak, az én testvéremnek, hogy én a régi magyarok fejedelme, köszöntöm és ölelem és csókolom őtet, s azt üzentem, hogy hamar készüljön a nagy veszedelemre. Jönnek napkeletről a tatárok, s azok az egész világot el fogják pusztítani. Már én is megkaptam a parancsot, hogy minden fegyveresemmel hozzájuk kell csatlakozni. De ennek a parancsnak ellentmondani nem lehet. Ő legalább gyűjtse össze fegyvereit, szövetségeseit, hogy illendően ellent tudjon állni a tatárnak. Így szegény Julianus már június 21-én megindult visszafelé, de nem azon az úton, amerre jött, hanem egy rövidebb úton, amit a nagy magyarországiak tanácsoltak neki. A Volgán jött felfelé hajóval, aztán az Okán 15 napig, azután az oroszok és a mordvinok országa között jött el, a ruténeken át a vereszkei szoroson haza. Karácsony harmadnapján érkezett meg betegen a királyhoz, negyedik Bélához, és mindent elmondott neki. És úgy is lett. 4 esztendő múlva a tatárok itoltak, és mindent kipusztítottak. Azért mégis annyit elért Magyarország akkor is, hogy a tatárok nem mentek tovább Európába. Mindig ez volt a mi sorsunk. Nekünk kellett feltartani a keleti vadnépeket, mindig Magyarország volt a szélső harctér, ahol igazi bástya fogadta a keleti hordákat. Nem bámulatos, hogy a magyarság azért jött keletről ide, hogy 1000 éven át folyton ő akadályozza meg, hogy Európát baj ne éri a keletiektől. Abba fogyott el a vérünk, hogy a keleti atyafiakkal verekedtünk, s védelmeztük a nyugati idegeneket, akik 1000 éven át folyton idegenek maradtak hozzánk, és gyűlöltek. Darabig szótlanul nézték a térképet, most nagy úr kinyitotta Ázsia térképét. Nézze, valószínűleg itt volt az az ősi bölcső, ahol a történelmikor elején éltek még a magyarok. És meghúzta az ujjával Szibéria délnyugati részét, délen az Araltó, nyugaton az Urálig, északon az Obig, keleten az Altái hegységig. Itt élt együtt a finn-ugor osztják magyar hun-avar népség. Abban az időben nagy nyugalom volt az egész világon, nagy fejedelmek voltak, nagy birodalmak. Akkor csinálták az ősi eposzokat és meséket. Az ősi hős énekek elmondták a mesés őskort, a világ teremtését és a nép kialakulását. A mesék pedig megmutatták, mulattatták a nagy fejedelmek udvarát. Egy pár ezer évnek kellett eltelnie az utolsó népvándorlás óta, mert ne gondolja, hogy ez a népvándorlás volt az egyetlen, mikor a római birodalom felbomlásakor ázsiai hordák elözönlötték egész Európát. Volt már azelőtt is, mikor a turáni népek egész Franciaországig feldúlták azt az ősi világot, amelyről még nincsen is írott emlék. Úgyhogy a németek angolok vére szintén tele van turáni keveredéssel. Az tette őket erőssé, és ki tudja, még régebben hány ilyen népvándorlás volt már, hiszen valaha itt nem volt tenger, ahol most ez a töménytelen sziget van Ázsia és Ausztrália közt. Ez mindegy összefüggő szárazföld volt, és szabadlábbal meg lóháton mehettek át Amerikából Ausztráliába, és Ázsiába, és olyan földrészekre, amelyek ma lent vannak a vízfenekén, mert azt tudja, ugye, hogy a föld az belül tűz, ma is. Csak egy vékony kéreg van a tetején, ami föld. Most már, mint mikor a szénégetők égetik a szenet, ha a szén összébb hull, akkor kiég, akkor a tetteire hány föld. Láttad már maga a szénégetést? Igen, a nagybátyám Kovács, és akkor láttam, egyszer voltunk kint vele a Beregi erdőn. Na, hát akkor tudja, mit beszélek. Egyszer csak beorpad a föld a szénkúpon. Hát így horpad bené a földkéreg. Akkor persze a víz megmozdul, és befut az új süllyedésekbe. Hát így történt az, hogy ez a déli világ egyszer csak víz alá került. Mert nem itt volt ám a műveltség ősi helye Európában, hanem ott délen, a mai malájoknál. Tudja, ezek a legősibb mesterei a kultúrának. Most csupa vadember, de valaha ők fedezték fel a csillagászatot is. Ez volt az özönvíz, ami a legmagasabb hegyeket is ellepte. És minden ember elveszett. Na, de ez nagyon régen volt, csak a vallásos könyvek tartották fenn az emlékét. És amit a magyarokról beszélek, hogy valahol itt laktak, a mai Kirgiz-Cseppén, együtt a többi rokon népekkel, ez sokkal későbbi dolog, ez már itt volt a görögök korában. Megérti maga, amit én beszélek? Igen. Hát nézze, abban az időben, mikor a görög világ is a végét jártam, már túl voltak a nagy kultúrán, jött a barbár, Nagy Sándor, aki elfoglalta az egész Görögországot, akkor itt is mindenütt, mintha csak megérett volna az egész világ a rothadásra. Itt volt Kis-Ázsiára messze keletig a Perzsa birodalom, aztán az Indiai birodalom, aztán itt fent a tatárok birodalma, aztán a finnugor népek, aztán Európában évszázadok, sőt évezredek óta egy helyen lakó népek a folyók mentén terjedtek, a szláv fajok keresztül kasul harcoltak rajtuk a germán fajták. Hát akkor ez a Nagy Sándor egy csapat macedón katonával nekivág a világnak, s összetöri az egész keleti uralmakat, megveri Dáriust, elmegy egész végig az iráni fensíkon, az Indusig, mint mikor a villám belevág az erdőbe, és mindent felforgat és feldúl. Az egész nem tartott csak egy-néhány évig, akkor meghal, de iszonyú híre lett. Itt fent a turáni népek megtudták, hogy az irániak ilyen gyengék. Felfordult az egész békés világrend. Megindultak a góbi sivatag tatár népei, meg a turáni népek, s hozzá fogtak dúlni délfelé a gazdag Kínát, s a gazdag Perzsiát. Ettől megjött az étvágyuk, s most ezek a komiszpásztor népek nem akartak egyebet, csak rombolni. Kínának volt esze, épített ellenük egy olyan kőfalat, hogy azon nem ment át a lovas tatár. 12 méter magas kőfallal vették körül az egész ország északi határát. Borzasztó munka volt. 150 évig építették, ez csak attól a hangya kínai fajtól telt ki. De akkor már a tatárok nem akartak ráfanyalodni a kancatejre, hogy megkóstolták a vért. Hát elindultak nyugatra. Európa felé, mert annak is olyan híre volt, mint a kínai gazdagságnak. Egyik nyomta a másikat előre. Ebbe az időben már a finnek kiszakadtak a magyarugor népek közül, és előre mentek északra, lappok még jobban északra. Ezek szegények fel is szorultak máig a Jeges-tenger partjára. De alig, hanem a magyarok is kiszálltak valahol, mert tudja, Kézai Simon, aki az utolsó Árpádházi király idejében írta le a magyarok történetét, azt írja egy helyen, hogy a magyarok valahol olyan vidéken laktak, ahol örökös köd van, s nyár nincsen, csak 3 hónapig, akkor is csak 3 óráig látni a napot, 6 órától 9-ig. Hát ez az északi sarköv leírása, az északi fény, az az örökös köd, és csak ugyan ott 3 hónap az egész nyár. Honnan tudták volna ezt? Ezelőtt 600 esztendővel, ha nem emlékezett volna a szájról szára járó hagyomány a személyes tapasztalatra. Na, de becsülöm az eszüket, hogyha ott jártak is, nem sok időt töltöttek ott, nem tetszett a magyarnak ott a világ, jobban lesz nekik a Duna-Tisza közén, gondolták magukba is szépen. Lelegeltettek az Urál túlsó partján, le egészen a Volga mellett, itt szakadhattak el valahol. A konzervatív öregek azt mondják, jó lesz már nekünk ez a föld, de a hegyke fiatalok addig hepciáskodtak, míg tovább nem mentek, átúztattak a Volgán, elmentek a Don mellett, azon is átúztak a tömlőiken, és úgy akadtak a meotiszi ingoványokba, ez az itte, a Krímfélsziget. Mikor aztán itt nem fértek, mert ezek sose fértek a bőrükbe át, kijöttek a Nyepperhez. Itt kötöttek szövetséget a görög császárral, itt verték meg őket a besenyők, s tovább szorították a Dnyeszteren át, az lett az Etelköz. Hát aztán már innen csak egy lépés volt, hogy bejöjjenek a Kárpátokon, be is jöttek, és itt volnánk mai napig. Hát szép hely, jó hely. Csak dolgozni ne kéne benne? Mis egészen elfelejtette minden búját, baját, s hangosan felnevetett. Igaz is, mondta nagyúr mosolyogva. Nem eleget verekedtünk annyi ezer esztendő óta, csak menjen végig az Araltótól fel az Ural mellett, az északi Egestengerig, le az Ural mellett a Káspitóig. Keresztül a Fekete-tengernél Lebédia Etelköz itt Pannóniáig, és itt 1000 esztendőn keresztül 10 esztendő nem volt háború nélkül. Még ennyi békességünk se volt tán, mint most 48 óta. Már 44 éve béke van. Fel kell írni a históriába, vagy ahogy Debrecenbe mondják, a kéményve korommal, és erre nyugatra nincs rokonunk, kérdezte Misi. Nyugat-Európába, kiáltott fel nagyúr. Hogy volna? Itt laknak a román népek, a germán népek, a szláv népek, teljesen idegenek a franciák, spanyolok, olaszok. Mi közünk van hozzájuk? Vagy a németek, angolok, svédek, norvégok, dánok, hollandok, teljesen idegenek. Vagy az oroszok, tótok, horvátok, szerbek, pláne ezek, akik közel vannak, mind megölő ellenségünk. Úgy be vagyunk fogva, mint egy kalitkába. Kivel kössünk mi szövetséget? Francia, spanyol, olasz, ezek harcolnak, míg az érdek úgy hozza magával, aztán ünneplik egymást, mint rokonok. Német és az angol. Nincs köztük egyéb ellentét, csak az, hogy melyik legyen az első a világon. Ezért készek volnának az egész emberiséget lángba borítani. De különben nagyon értik egymást. 2 testvérnyelv és testvérészjárás. Az orosz, az pedig, mint egy nagy kotlós, mind maga alá akarja gyűjteni a szláv népecskéket. De hová csatlakozzék a magyar? A nyelvünkben nincs egy szó, egy íz, ami ezekhez hasonlítson, és éppen úgy nincs a vérünkben sem. Csak annyi rokonság van a nyelvünk s a körülfekvő nyelvek közt, amit felszedtünk tőlük, amivel gazdagodtunk, Készen átvettük az ő műveltségükből, így jött be a temérdek szláv szó, megtanultuk, és beolvasztottuk, germán szó, latin és román szó, amit megvettünk, megszereztünk tőlük, de ezt is úgy átformáltuk, hogy az édesanyja se ismerne rá. A magyar ember meg tud tanulni a világ bármely nyelvén tökéletesen, de a magyar még soha idegen születésű meg nem tanulta, hogy épp kézlábródon tudjon rajta beszélni. De hát ez borzasztó, bámészkodott Misi a térképe, semmi rokon. A rokonok? Áhá! Abból pedig mi hasznunk? Rokon volna a bolgár, de az elvesztette az ősi nyelvét, és szláv lett. Rokon volna a török, de az Mohamedán, és neki semmi egyéb rokonság nincs, csak a vallásbeli. Ezért nem csak, hogy nem voltunk velük atyafiak, de a legtöbbet tőlük szenvedtük a világ teremtése óta. Rokonok a finnek, de szegények messze vannak, és ők is rabságban még százszorta jobban, mint mi. Rokonok az észtek, Zürjének, Szamojédek, Mordvidok, Cseremiszek, Votyákok, Osztyákok, de hát ez már csak olyan rokonság, hogy Ádámról, Éváról, meg a diófáról. Misi a foga közül tréfásan szólt. Édesapám azt úgy szokta mondani, hogy persze, hogy rokonok vagyunk, a te anyád, meg az én anyám két asszony. Hát így valahogy mondta nagy úr. A Magna Hungária, amit még most is Jugriának írnak sok térképen, megszűnt a tatárjáráskor. Az egész népet elsodorta, szétszórta, minden önállóságtól megfosztotta a mongol áradat. Még Mátyás király idejével tudtak valamit felőlük, mert Mátyás követeket küldött, hogy nyomozzanak utánuk. Neki volt velük célja az országban, úgyis kevés a magyarság betelepíti őket ide, de már akkor az orosz birodalom egységes volt, és görög-keleti vallású volt a cár, és nem engedte még azt se, hogy találkozzanak, hogy hírt vigyenek egymásról. Aztán jött a mohácsi vész, a török rabság. Akkor már senki se gondolt többet rájuk. Még Bethlen Gábornak se jutott eszébe, hogy a törökökhöz küldött követeivel próbáljon utána nyomozni a Kaukázusban, s a Volgánál a magyar ősrokonoknak. Nem is érezték ők ennek a szükségét, mert akkor nem nemzeti szövetségben, hanem vallásiban éltek az emberek, és az országok. Bethlen Gábornak nem a pogány ős magyarok voltak a rokonai, hanem a protestáns svédek, Gustav Adolf volt az ő lelki testvére, nem Karakum, meg a többi. Sokáig nézték a térképet. Misire kezdett rátelepedni ismét a magányosságnak az érzése, hogy a térképet nézte, amelynek vázlatos színeibe a szép kis debreceni cipóformájú Magyarország pirossal volt belefestve. Elszédült attól a rettentő sok néptömegtől, melyek körös körül zöld-sárga lila falánksággal rajzanak, mintha mind száját tátaná, s arccal fordulna felé titokzatos és kísérteties lények módjára. Fenyegetik, mondta rebegve. Nagy úr is soká hallgatott. Hát bizony nem az a kérdés, hogy honnan szerzünk rokonokat, hanem az, hogy meddig van haszna Európának belőlünk. Eddig is nagyon szép volt Magyarország, de eddig szívesen lemondtak arról az élvezetről, hogy török csatatéren lakjanak, mert mintha azért volna vörösre festve ez a megye, mert ez örök vértenger volt. Jöttek a besenyők, jöttek a kunok, jöttek a tatárok, a törökök. Ezeket a magyar vagy beolvasztotta és megmentette tőlük Európát, vagy megverte, S vérével védelmezte meg a nyugatot. Hát Istenem! Németországnak, Franciaországnak, Angliának sem volt fenékig tejfel az élet. De hát ők veszekedhettek egymással, és dolgozhattak a belső harcok közben, és azok segítségével az emberi általános kultúra építésén, de Magyarország nekünk nem lehetett soha elvi vitákkal szórakozni. Mi nem akaszhattuk fel egymás tudományos problémák miatt. Nekünk egyszerűen meg kellett dögleni a török-tatár-német háborúk alatt. Igaz, a balkáni népeknek még rosszabb volt a sorsuk, mert ezek állandó hódoltságban éltek, s voltak éppen kiegészítő területek voltak a török korban a török államhatalom számára. A szerb, bolgár, dalmát, román népek adták a janicsárságot, 5 évenként sorozták a gyermekeiket janicsároknak. Valódi töröknek nem is volt szabad az lenni, és az állami tisztviselők is mind a balkánfajokból kerültek ki, még a nagyvezír is alig volt igazi török eredetű. Tehát ebben a korban voltak éppen. A Balkán élte ki magát, mint török uralom, Európa ostroma. De a magyarság az mindig csak jégtörő és védőgát volt. De mi lesz a jövőben? Az az egy bizonyos, hogy a múlt érdemeiért nem fogják fenntartani az országunkat, sem a fajtánkat. Kell, hogy valami hasznuk legyen belőlünk. Hogy mi lesz ez, azt nem tudom. Persze az volna a legjobb s legszebb, ha minden magyar ember olyan kiváló volna, és olyan dolgokat tudna produkálni, amiből az egész emberiségnek haszna lenne. Ez a beszéd mélyen megrendítette a kisnyilast. Eddig nem is gondolt volna arra, hogy az országok és a népek együtt számítanak, és egy életet jelentenek, de most úgy nézett a térképre, mintha 10-12 ember állna előtte kidagadó izmokkal, ökörre és bajvívásra készen. Hát, akkor miért vagyunk szövetségben Ausztriával? Szövetségben vagyunk? Kérdezte gúnyosan nagyúr. Nem vagyunk szövetségben, csak felfal bennünket Ausztria. De az a baj, hogy túlságosan nagy falat vagyunk neki, nézze csak. Európa térképén Ausztria, mint egy nagy száj vesz körül bennünket, csak nem bír lenyelni. Nincs teste. Nincs zacskója, ahova beolvasszon, csak egy száj az egész. Egy fertelmesen kitáltott száj. Ez is, mondta Misi, tessék nézni, ez is itt lent, s Románia félkörére mutatott Erdély mögött. Igen, mosolygott gúnyosan a nagydiák. Az is harapós, az is mar. Nagyon tátogott, nagyon be akarja falni Erdélyt, de az is nagyobba fogott, mint amennyit nyelhet, hanem az biztos, hogy kutyamód körül vagyunk fogva. Az ember csak azért nem bosszankszik, mert eszibe se jut. Milyen jó volna most, ha ezt a mardosást érezzük. Szövetséget köthetnénk a hátunk mögött példának okáért a németekkel, hiszen azokban is van egy kis turáni vér az első népvándorlásból, van a másodikból is elég. Ha meg a déli sarkon kezd csaholni ez a badár, kuvasz, akkor meg a jó bolgár néppel, meg a törökkel szövetkezhetnénk, csak hogy a bolgár, mondom, szláv lett. A török meg tetszhalott, és az is csúnyán el van szlávosodva, nagyon sokat felszedett az is a sok győzelme alatt. Így politizált a két gyerek a kollégium második emeletén, egy rideg fehérre meszelt cőtusban, egy iskolai térkép felett 1892-ben. Tűnődve nézték mind a ketten a térképet, és keresték a szabadulás útját. Nincs más hátra, mondta a nagydiák, muszáj elvárni a sorsot. aztán lesz, ahogy lesz. Ha Ausztria addig fel nem abzsolt, ezután már nem fog, mert több baja van neki, mint nekünk. Abba a percbe csak meg kell mozdítani, szétrobban, s lesz belőle egy, kettő, három vagy négy ország. Magyarország mindig megmarad. Jó Zajda, ez a Kárpát ponyvája itt körül, amibe bele van terítve, s jó kötél a Dunatisza, hiszen csak kibírjuk addig, amíg eljön az a jövő idő, hogy a földrajz parancsa szerint Magyarország lesz Európa igazi központja és fővárosa. Mert nézze ezt a geometriai központ, keletről, nyugatról, északról, délről, mind ide tart, ez itt középen olyan, mint a szív vagy a gyomor. Az sem a lábvalóba szívnél. Ennek az országnak van a legnagyobb jövője a következő ezred években, hiszen most már elvesznek a természetrajzi akadályok, a földrajzi távolságokat megszünteti a vonat, a hegyeket lenézi az ihor. Tudja, Jókai megjövendölte, hogy a jövő század regénye már a repülőgép jegyében fog lefolyni, már a levegőben fogja a csatákat megvívni az ember, egy szóval csak a központiság jelent még valamit. Itt ez az áldott nagyalföld, ha ezen gazdálkodó emberek fognak dolgozni, Európa belső kertje lesz olyan, mint a kiskert a parasztház körül. Kint a nagymezők, az orossíkság, balra a gyár és bányavidék, a német-francia kultúra itt lesz középen, a Dunatisza kertjében a kormányzó hatalom belső vára. Ebbe segíthet a magyar jövő nemzedékeknek, meg kell építeni itt az egyenlőség, szabadság, testvériség igazi hazáját, akkor nem lesz ellenségünk sehol. Mert az ellenség csak a rablás, a hatalom alapján támad, az egyenlőség, a testvériség alapján nincs ellenség. Ezért lehet bízni csak a jövőben, mert sehol a világon még nem volt olyan forradalom, mint a miénk 48-ban, hogy a főurak s a köznemesség önként ajánlotta fel a parasztságnak a nemesi jogokat. Ha ezt keresztül tudja csinálni az egész nemzet testében, akkor a magyarság egy olyan erős vár lesz, amelyhez nem hasonlítható a legnagyobb birodalom se. De hát ezt maga nem érti, öcskös. A kisnyilas megfeszített aggyal hallgatott. A nagyobb diáknak valóban már inkább szavaiból kiáradó belső tüze hatott rá, mint gondolatainak meggyőző fonala. Azért nem hagyhatta abba a nagy diák a beszédét anélkül, hogy a következőkben össze ne foglalja. Ha a nemzetiségünk a külföldön sehol a világon nincs hasznunkra, érti? Akkor a magyarságunk nem segít ahhoz, hogy ezzel hódítsuk magunkhoz az idegen népeket. A magyarságunk csak arra való, amire a szegény embernek a családi érzése, hogy idehaza összetartsunk, mert mindnyájan egyformán nyögünk alatta egyikünk se bújhat ki a felelősség és a súly alól, hogy ő is magyar. Na hát akkor valami egyebet kell ebből az erőből erősödve produkálnunk, amire büszkén nézzen a külföld, érti? Hogy a külföldinek az, hogy magyar, ne azt jelentse, hogy ez is egy kis rabló a nagy rablók közt, hanem azt, hogy ez is egy komoly és jó munkás a többi munkás mellett. Hogy erre lehet számítani, hogy ennél jó helyen vagynak a talentumok. Hogy erre büszkén nézzenek, hogy nézd a kis magyarság mit csinált a maga földjéből, hogy mennyit szenvedett török tatár alatt, mégis, ahogy lehetett, rögtön munkába állott, rögtön teremtett. Tanult és dolgozott, szeretett és boldogan munkálkodott. Nincsen itt semmi más, csak szeretni kell dolgozni, tanulni, vidámnak lenni és építeni. Amit más meg tud tanulni, azt a magyar is tudja. A magyar jobban tudja. mert ennél nincsen serényebb, munkásabb és hasznavehetőbb nép a világon. Nincs itten semmi baj ebben az országban, csak a politika. Akkor csengettek odakint az udvaron, a nagydiák feltette a kalapját és kiment. Misi még szerette volna megkérdezni tőle, mi az a politika, de már elment. Darabig még ott könyökölt a térkép fölött. A térkép kezdett barátjává lenni. A színes foltok elevenséget kaptak, szinte megmozdultak a szem előtt, mint egy élő boly, és ezentúl hosszú töprengéseiben Magyarország drága szép kerek pajzsa egyre szebb színben kezdett fény lenni a szem előtt. Aztán megerősödve és felüdülve a levelét írta tovább. Leírta benne életét, az osztálytársait, akiket szeretett, a tanárait, és valamennyi dicsőítve és magasztalva, és nem emlékezett most semmire, csak arra, ami szép és jó volt az életében. Úgy érezte, ma egészen újjászületett, és szentül elhatározta, hogy úgy fog dolgozni, tanulni, felelni, hogy az egész iskola bámulja saját magát ennek a mindenfelől tátogó, ellenséggel körülvett magyarságnak érezte, szinte büszke volt szülei szegénységére és alacsony sorsára, mert érezte, hogy abból erőt fog meríteni minden baj és minden nyomorúság elviselésére. Neki az volt a példaképe már, hogyha ő egymaga keresztül bír verekedni a bajokon, akkor az egész magyarság győzni fog. Mikor a levelét megírta, borítékba tette, volt neki még otthonról két kis levélborítékja, azt még az édesanyja tette a ládikájába. Egyik zsírpecsétet kapott a csomag tetején, ezt nagyon szégyelte, abozott is, hogy ne tépje el, de röstelte magát, úgy érezte, nem szabad a hibáit sem eltakarni, legyen ez intőjel, hogy ezentúl jobban vigyázzon holmiára. Összeszorította a fogait, és a szemöldökét összehúzta, úgy nézett a távol jövőbe. A latin szintaxis salón alatt kiment a cőtusból. A kulcsot felakasztotta az ajtóférre, ahogy szokták, s elment tanulni a füvészkertbe. Szorgalmasan és buzgón tanult, csak akkor eszmélt fel, amikor kettőt ütött az óra. Fél öt volt, sötét is volt már. Fázni is kezdett, akkor jutott eszébe, hogy mennie kell az öreg úrhoz. Ez a mai délután olyan furcsa volt, mintha kiesett volna a világból. Egészen magába volt, magára maradva, mintha nem is tartozna sehová és senkihez. Ma kivételesen nem is örült a felolvasásnak sem. Bántotta ez az értelmetlen olvasás, hogy neki darálni és darálni kell a szavakat, csupa olyan dolgot, amiből semmit sem ért, hiába próbált figyelni a második és harmadik sorban, már egészen ismeretlen és idegen volt minden, hogy megértette nagyurat ma délután, pedig még nem tanult se földrajzot, se történelmet, és mégis mindennel tele van a lelke, és ezeket az újságcikkeket nem érti, s nem, hiába nem. Egyszer csak azt kérdi az öreg úr, még most se húzták ki a számokat? Egyszerre meghűlt benne a vér. Érezte, hogy megáll a nyelve, megmered és sápat lesz. Pár pillanatig neszesen volt, akkor megerősödött abban, hogy szerencsére az öreg úr nem lát, aztán egyet nyelt, és így szólt. Még nem volt az újságba. Ez igaz is, mert az újságban benne szokott lenni a húzás, de ő még eddig nem látta. Nem volt? Nem. Énje a tyúk kaparja meg. Máma sincs benne. Misi forgatta az újságot, nézte. Nincs, mondta megkönnyebbülve. Másikba sincs, azt is végignézte. Nincs. No, gyerünk tovább. Tovább olvasott, de bent tele volt aggodalommal. Nagyon érdeklődik az öreg úr, mástól is kérdezősködni fog, és akkor mi lesz? Mikor eljött az öreg úrtól, kedvetlen és szomorú. Rosszul érezte magát. Már ma délután kezdett elfeledkezni erről az egész kellemetlen dologról. Szerette azt hinni, hogy elmúlt az egész. Hát Istenem, elveszett az a cédula, honnan lehet azt többet előkeríteni, de mit törődik vele más? Az csak az ő baja, meg az öreg úré. Lógó fejjel Lassan ment haza, mindjárt a konviktusba ment, ahol Sándor Mihály azt kiáltotta felé, amint meglátta. Nyilas! Fent volt a Korci meg Gimesi a Cőtusba. Fent? Szólt ilyetten Misi. Igen, téged kerestek. Leült a helyére, és a villáját kezdte törülgetni, mert az szokás volt a szervétálba szúrva kitörülni, a konyhába nem mosogatták el valami rendesen. Mit kerestek nála Orci meg Gimesi? Ezen nagyon megijedt, mert biztosan Lutri miatt. Miért nem voltál délután órára? Kérdezte később Sándor Mihály, aki átnyúlt az asztalon, hogy a só és paprikatartót elvegye. A brúgóját jól megsózta és paprikázta, diák szokás volt, evés előtt ezzel csinálta két vágyat. Délután, mondta Misi, s bambán nézett maga elé. Igen, kérdezett a tanár úr is. Hát, máma, nem szombat van, mondta Misi, s lángvörös lett, egészen elfeledkezett arról, hogy iskola van. Hogy esett ki az eszéből? Még csak ez volt hátra, hogy így el tudjon felejteni valamit, és épp az iskolát. Nem tudta megmagyarázni a szobafőnöknek sem, hogy miért nem volt órán. Végre is kisütötték, hogy beteg volt Lisznyei úr. Nagyon mérges volt, és azt mondta, hogy ő nem lesz dedósoknak a szobájába. Ilyet még nem hallott, mióta két ág, hogy valaki csak úgy elfeledkezzék az iskoláról. A fiúk nevettek, különösen Böszörményi, akinek nevetésében valami egészen különleges volt. Csuda, hogy a fejét el nem hagyja valaki, mondta gúnyosan. Szerencse, hogy a nyakánál fogva oda van ragasztva, mert azt is elhagyná. Misi úgy érezte, hogy ennek van valami nagy fontossága, hogy Böszörményi ilyen hegykén beszél, mert még a Cőtusban senki se beszélt a reskontóról, de már Böszörményi biztosan számítja, hogy egyszer csak ki fog sülni. Egészen bizonyos volt benne, hogy ez lopta el a cédulát. Este megírta a magyar írásbeli dolgozatot. Mit írjak, micsoda betegsége volt, kérdezte Lisznyei úr másnap reggel. Én nem tudom. Nagy úr sem ment órára. Nyolcadikban nem volt első óra, mondta Lisznyei úr. Szóval nem kell igazolvány. De kérek szépen, motyogta az orra alatt Misi. Az osztályban azt hitte, mindenki rajta fog nevetni, de bizony senki se vette észre. Csak mikor Orci megjött, ez intett neki már az ajtóból. Megbeszéltem a szakáncsténkalak dolgot. Az a kérdés, hogy a budapesti, a víni, vagy a brünni, vagy a prágai, vagy a linci lutrin volt-e kihúzva. Melyikre tettél, Misi hallgatott. Azt se tudod? Nem tudta azt sem. Mert legalább 1000 vagy 2000 forintot kell nyerni. Ha brünni, akkor biztosan legalább 2000 forint. Misinek a szája nyitva maradt. 2000 forint. Ez valami egészen új dolog volt. 2000 forint. Ezt ő el se tudta képzelni. Mi az? Otthon a kis házat a szülei 300 forintért vették kerttel együtt. 2000 forint. Úgy hallgatta, mint az 1001 éjszaka meséit. Megjött Gimes is, mindjárt ide bújt hozzá, egy cseppet se látszott rajta, hogy haragszik a tegnapi dolgok miatt, mindjárt közéig dugta a fejét. Azt mondta a szakácsnék, hogy 2000 forintot nyert, Isten bizony, szólt Orci. Ennek fele az öregi, akkor is 1000 pengő marad neki. Gimesi nagyot csapott az asztalra. Baráték, mondta, Emán Döfi! Orci azt mondta, de azt tanácsolom, nem kell senkinek megmondani, maradjon ez hármunk közt, mert ha megneszeli a tolvaj, akkor mindennek vége. Misi rábámult. Ez már azt is tudja, hogy tolvaj van. Összebújtak hárman, és egészen suttogva beszéltek, Orci mondta. Mi nekünk most szerződést kell kötni, hogy mindent megbeszélünk egymással. Óra után kimegyünk a hátulsó udvarba, és megbeszéljük rendesen. Igen? Mondta Gimesi. Én azt indítványozom, vegyük be Tannenbaumot is. Nem kell senki, mondta Orci. Egyelőre csak maradjunk hárman. Helyes a bőgés, mondta Gimesi. Nekem az is mindegy. Vigyázni kell, szólt Orci, hogy senki meg ne sejtsen semmit. Ahogy elmúlt az óra, rögtön elfutottak mindhárman a hátsó udvarba. Ott hátul volt az a bizonyos barna, rosszagú deszkavár, annak a sarkánál a kerítésnél összedugták a fejüket, és hozzáfogtak tanácskozni. Legelőször is biztosítani kell, mondta Orci, a titoktartást. Választunk magunk közt egy elnököt. Helyesen rád szavazok, mondta Gímesi, én is, szólott Misi, bár nem értette, miért kell három közt egy elnök. Na jó, ha ti akarjátok, nem bánom, mondta Orci, de csak akkor fogadom el, ha becsület szentségtekre megesküztök, hogy mindenben szót fogadtok, de valkon engedelmeskedve. Helyes. Helyes. Nem szabad sokat együtt lenni, mondta Orci, mert az gyanút kelt, hanem most nekem úgyis ablakórám lesz. Majd kigondolom a tervet, és megcsinálom az alapszabályokat. Ezzel kezet fogtak. Misi nagyon furcsán érezte magát, láza volt, és dobogott a szíve, hogy az ő ügyéből ilyen titokzatos dolog lett. A következő óra énekóra volt, és most aztán igazán hiába beszélt és finomkodott Csoknyai tanár úr egész órán keresztül lázban és önkívületben ült Misi. Csak azon csodálkozott, hogy Gimesi épp olyan fesztelen és természetes, mint máskor volt. Babrált a füzeteivel, ceruzát faragott, a könyveit kiszedte, meg berakta. Szóval épp úgy piszmogott és maszatolt, mint más énekórán. Misi viszont lázban elrévülve ült, és egész testén forró érzés folydogált le és fel. Mikor vége volt az órának, Orci mindjárt jött. Tudjátok, mi történt? Kérdezte nevetve. Az udvaron járkáltam a kút körül, akkor odajön egy akadémista, vagy teológus, leveszi a sapkámat, és így tesz vele. Megcsapja a fejem, azt mondja, te miért nem mégy órára? Mondom neki, most nincs órám, mert énekóra van. Igen, azt mondja, zsidó vagy, és meg akarja nyomni a fejem. Ezen nagyon kacagtak, idegesen nevettek mind a ketten. Én nem vagyok zsidó, hanem katolikus, mondtam neki. De az meg azt mondta rá, ó, ismerlek, avval elment. Gimesi görcsösen nevetett. Jaj, de jó vicc, mondta. A szemét egészen behunyta, úgy nevetett, az egész arca vörös lett a nevetéstől. Orci folytatta. Akkor jön egy tanár. Az az öreg, olyan fehérhajú, akit Imre bácsinak hínak, azt mondja. Na, ha nincsen órád, ne ácsorog itt kint, hanem gyere fel a könyvtárba. Hát felvitt a kollégiumi nagy könyvtárba, ahol nincsen egyéb csak könyv, és ott adott nekem egy jó könyvet, és azt olvastam, azután mindig oda megyek, ha lyukas órám lesz. Misi csodálkozva és irigykedve nézett Orcira. Oda szeretett volna ő bejutni. Istenem, egy olyan szoba, ahol csak könyv van. Ennél tündéribbet elképzelni se tudott. Hát én aztán ott mindent kigondoltam és megcsináltam az alapszabályokat. Itt van, leírtam három példányban, hogy mindenikünknél legyen egy alapszabály. Misinek ez is nagyon varázslatos volt, de honnan tud Orci ilyeneket kitalálni, tisztelettel nézett rá, mint valami felsőbbrendű lényre. Az alapszabályok így hangzottak. Alapszabály. 1. A név. Lutristák. 2. A tagok vérszövetségben vannak, mint testvérek. 3. Semmi titok nem létezik. 4. Elnök, titkár, jegyző. 5. Idegeneknek elárulni tilos, ez az egész. Én jegyző szeretnék lenni, mondta Misi Gimesinek csendesen. Te meg indítványozzál engem titkárnak, mert én meg titkár. Gimesi titkár, súgta oda Misi Orcinak. És te vagy a titkár, mondta Orci. A te titkod az egész. Hát ez ellen nem lehetett szólani. Nem igaz, mondta Gimesinek Orci. Az ő titka, hát akkor ő a titkár. Gimesi elkedvetlenedett. A titkárnak titkot kell tartani, ez meg már mindent elárult. Én még jobban tudom, mint ő. Az igaz, mondta Orci, és nevetett. ha jó titkára volna maga magának, akkor most nem tudnánk semmit, ez igaz. Ez csak jegyzőnek való, hogy feljegyezze, amit más csinál. Misint nem érezte sértve magát, nevetett, s már boldog volt, hogy a csitvári krónikába végre lesz mit beírni.